Köszöntöm Önöket! A mai adásban sütésről, süteményekről, tortákról lesz szó. Előbb a francia konyha finomságai, Nárai Tamás tolmácsolásában, a második részben pedig magyar édességek cukormentes változatai Iklódi Dórával. Töltsék velem ezt az órát!
Könyvben utazom!
Szent István kenyér a nyár gyümölcseivel. Ez a sütemény a Louvre udvarán rendezett bemutatókat idézi fel bennem, akkor még nem létezett a Carousel, az az üvegpiramis alatt elterülő hatalmas komplexum, amelynek 5 egyenként több száz főt befogadó rendezvénytermében 3 óránként rendeznek a divatházak bemutatót. Akkor még hatalmas színházi sátrak álltak a négyzet alakú óriánsi téren, körülöttük a múzeum patinás falaival. Jól emlékszem, néha reggel 6-tól éjfélig tartott a munkaidőnk, délelőtt 11-kor kezdődött az első só, este 8-kor pedig az utolsó. Ez a tápláló, kalóriadús sütemény a túlélésünket biztosította, és azon a bizonyos héten szinte csak ezen éltünk. Mindezt Nárai Tamás Utolsó reggeli Párizsban című első szakácskönyvében olvashatjuk egy recept bevezetéseként. Nárai Tamás a divatszalonokban és a konyhában egyaránt otthonosan mozog, és kedvenc francia sütemény receptjeit mutatja meg ebben a csodaszép könyvben. Persze az embert nem hagyja nyugodni a kérdés, hogy a divattervező, aki íróként és képzőművészként is sikeres, egyáltalán miért kezdett receptkönyv készítésébe.
Nekem eszembe se jutott, hogy én ilyen könyvet csináljak, őszintén megmondom. Én nagy boldogsággal, meg nagy örömmel sütögettem így a családban különböző dolgokat. Jó, persze nem úgy, hogy akkor most a kötelező karácsonyi, meg a kötelező húsvéti, meg a nem tudom én micsoda, mert a kötelezőt azt nem bírom, hanem úgy, amikor nekem kedvem volt, vagy mondjuk valamit kértek, akkor nagyon szívesen megcsináltam. De hogy én ezzel így könyv vagy foglalkozás, ugye esmi nekem ez eszembe se jutott. Az alapötletet az adta, illetve hát a szikrát az adta, hogy volt egy életrajzi ihletésű kötetem, az Utolsó reggel Párizsban című, ami 4 évvel ezelőtt jelent meg, és egy bemutatón most felelevenítettük ennek egy történetét, amikor is egy riporter vagy újságíró fölhívott engem, és megkérdezte tőlem, hogy adnék-e neki egy interjút az Utolsó reggeli Párizsban című könyvemmel kapcsolatban. Nem akartam kijavítani, mert úgy gondoltam, most az olyan tapintatlan dolog, pedig hát nem az a tapintatlan, de mindegy. Szóval azt mondtam neki, hogy azt a könyvet nem én írtam. És azt mondta, hogy nem maga volt? Ja, akkor téves, mondta ő, és lerakta a telefont. És ezen így jót röhögtünk, hogy milyen poén. És egy barátom, a Muráti Lili, egyébként akinek mondjuk van érdekeltsége a kiadóban is, de ez most mindegy is tulajdonképpen, tudta, hogy nagyon szívesen és viszonylag jó süteményeket csinálok, mondta, hogy te, ez annyira érdemes lenne ezeket a Franciaországból hozott recepteket összeszedni egy csokorba, és hogyha van ez az Utolsó reggeli Párizsban című elszólás, használjuk ezt fel, és akkor, hogy ebből legyen egy könyv. Hát tulajdonképpen ez így született meg, de egyébként, még egyszer mondom, eszem ágában nem volt semmiféle gasztronómiai babérokra törni.
Mennyire intim az, ahogyan ön a sütésről gondolkodik, ahogyan süt? Ezt most azért kérdezem, mert nyilván az embernek van önről valamilyen képe, és ez pedig annyira bensőséges dolog.
Az az igazság, hogy valakinek készíteni valamit, mert általában, hogyha az ember saját magának is készít valami ételt, mert megéhezett, akkor magának is szeretettel készíti el, mert gondoskodik saját magáról. Na most, amikor a szeretteinknek sütünk egy süteményt, mert eleve ugye a sütemény az nem egy ilyen muszáj dolog, hanem az egy kényeztetés, egy kedvesség, egy öröm, egy boldogság, pluszban a steaken kívül, hát az mindenképpen egyfajta szeretetáramlás, vagy szeretet megnyilvánulás, és hát az egy fantasztikus dolog. Van annak egy nem is annyira szimbolikus jelentése, hogy táplálni valakit, enni adni neki, megetetni valami finommal, készíteni valami finomságot a számára, az egy összetartozás, egy kapocs, egy, hogy is mondjam, egy megerősítése annak a köteléknek, vagy szövetségnek két ember között, amikor valaki a konyhában a másik számára mindent beleadva készít valamit, amit utána ő jó ízűen megeszi. Szerintem ez érződik ennek a könyvnek a hangulatán.
És pluszban az ember lát csodálatosan szép süteményeket, és azt gondolja, hogy ezek műalkotások, amelyekhez átlagember föl sem érhet. És az a nagyon biztató a kötetben, hogy elhiteti velünk olvasókkal, hogy ez menni fog.
Persze, mert én nem vagyok szakember. Tehát én egy átlag konyhai forgolódó valaki vagyok, aki hát szerzett némi rutint, szerzett némi tapasztalatot, és akkor ottan elügyeskedik. Ez azért egészen más cukrászként, szakácsként, szakemberként hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, de különben ez mind szempont is volt, mert én eleve úgy fogtam ebbe a dologba bele, hogy három alapvető kérdést rögtön tisztáztunk az elején, hogy az egyik az, hogy noha vannak olyan recepteim is, egyébként megpróbáltam nehezebbeket is ennél, de hogy az egy szempont volt, hogy ha én meg tudom csinálni, akkor más is meg tudja csinálni, tehát különösebb képzettség, vagy különösebb gyakorlat ne kelljen hozzá, valamint, hogy egy-egy sütemények az elkészítése egy-másfél óránál többet a sütési időn kívül maximálisan ne vegyen igénybe, mert mindenki dolgozik, mindenki rohan, azért elsősorban a nők fogják használni ezt a könyvet, családanyák, akiknek rengeteg dolguk van, ezzel szemben kevesebb idejük van. A másik ilyen szempont volt, hogy az alapanyagok felsorolása ne legyen oldalakon keresztül egy-egy süteményhez, mert mindenkit elkedvetlenít az, amikor már 10 perce ül a könyv fölött, és még mindig csak ott jár, hogy mi kell a süteményhez. Tehát viszonylag kevés alapanyagból legyen elkészíthető. A harmadik pedig, hogy ezeket az alapanyag igényeket, ezeket feleltessük meg a Magyarországon elérhető, kapható, hogy ne kelljen szintén napokat utána járni, hogy melyik boltba lehet levadászni, mondjuk, mit tudom én, a cseresznye ízű cukorszirupot. Most miután ezt mind így összeraktuk, ez nagyon jól sikerült, egyébként ebben a Zsupos Ildikó szerkesztő nagyon nagy segítségemre volt, és hát a gasztronómiai szakértők, a Fejszák Tomi, Lipták Gyuri, Orbán Ádám, Mersic Ádám, akik egyébként nagy és híres éttermeknek séfjei, cukrászai, hogy ez a könyv az átlagos képességekkel, konyhai képességekkel rendelkező és kevés idejű házi asszonyokhoz szóljon.
Hogyha valaki ismert arról, hogy a szépség vagy a külcsín az milyen fontos, és az igényesség, akkor mondjuk eszembe jut az is, hogy a sütemények, a torták esetében, hogy mi kerüljön ebbe a könyvbe, mennyire számított az, hogy hogy néz ki?
Az is egy alapvetés volt különben, hogy ne legyenek benne olyan sütemények, amik nagyon nagy cukrász gyakorlatot igényelnek, tehát ezek az ilyen lesimított, csorgatott, kidíszített, megformázott marcipánvirág, és a többi, és a többi, tehát ne ilyen süteményeket csináljunk, hanem legyen ennek egy ilyen kicsit rusztikus vonala. Tehát az alapvető szempont az volt, hogy nagyon esztétikus, nagyon szép legyen a könyv, mert az egész életem gyakorlatilag az esztétikáról szólt. Kiváló stáb dolgozott ebben, a Solymos Ágnes Eszter volt a könyvnek a művészeti vezetője, és hát ez a fiatal hölgy valami egészen fantasztikus tehetség. Elképesztően érezte az én gondolataimat, vágyaimat, és gyönyörű színharmóniákat alkotott a könyvben, és hát nem mehetünk el a Kaszás Gergely neve mellett sem, aki az ételeket megfotózta, és a László Ágnes mellett, aki a food stylist volt, tehát az ételekhez a különböző fotózási kellékeket beszerezte, összeállította, és ezt mind képessé tette. Szóval ez egy team munka, mert egy vezető akkor jó vezető, ha rájön, hogy a teamje nélkül nem ér semmit. És mindenki értette, hogy itt miről van szó, ráadásul benne volt ugye Párizs, Franciaország, a könnyedség, a laza elegancia, a nem erőltetett, nem túl merev, nem túlságosan keretek közé szorított megoldás. Gyönyörű színekkel nyomták a könyvet, 4 évszakra van csoportosítva egyébként, ami szerintem szintén egy nagy könnyebbség, mert én például eleve így osztályoztam a receptjeimet, hogy mégis ízben is, harmóniában is, vagy mondjuk például gyümölcsök elérhetőségben mi passzol az egyes évszakokhoz.
Mondaná példát, hogy mitől tavaszi egy sütemény, vagy mitől téli egy torta?
Pont ezt akartam mondani, hogy vannak egyébként ilyen abszolút magától értetődő példák, hogy mondjuk az epres trifl, az eper miatt az mondjuk például egy tavaszi sütemény, de mondjuk a fehér csokoládés sajtszuflé, vagy az omlós citromos keksz, vagy a mini Saint-Tropez torta, az egy ilyen könnyed, omlós sütemény, ami lágy ízharmónia, gyakorlatilag olyan, mint az élet újraébredése. Tehát ilyen szempontból párhuzamba állítható a tavasszal, vagy mondjuk a cseresznyéslepény, de a csokoládé szuflé torta is a maga könnyedségével azért az inkább egy tavaszi recept, pláne úgy, hogy málnával, gyümölcsel lehet. Hát a nyár az ugye megint egy gyümölcscentrikus dolog, az almáspite, a szorbé, az őszi barackos, meg a habcsók, mondjuk málna lekvárral, és az eltarthatóság például a mézes lapok karamellkrémmel, ami több napon keresztül is jó, nem annyira hőérzékeny, vagy nem annyira romlékony, de hát ahogy a tavaszba is bekerült mondjuk például a fahéjas vonat, és bekerült a nyárba mondjuk a csokoládés minikuglóv, azért igyekeztünk egy-egy komolyabb, nehezebb süteményt is adni, mert ezek például kifejezetten reggeli sütemények. Az ősz az megint egy olyan összeállítás, ahol már megjelenik a szilva, a grízes briós és a többi, tehát a sütemények közül, ami egy szervezetet jobban felmelegítő étel, és hát megjelennek a torták, a klasszikus vanília gesztenye torta, a dió torta, a provanszi szilvás torta, és hát a tél pedig ugye az ünnepekről szól, a mák, a hó, a fánk, a csoki lépcső, a kismárkinő tortája, tehát ezek már ugye előkészülnek mind a decemberi ünnepekre, a karácsonyra, tehát nyilván a hagyományos magyar sütemények mellett. Természetesen ez sem egy ilyen merev koncepció, de azt gondolom, hogy szeretik is ezt így, meg sikere lett ennek.
Azt tudja, hogy olyan hatása van a könyvnek, mintha az ember, az olvasó titkok tudójává válna. Mert azért van egy misztikus légkör a francia sütemények körül. Meg tulajdonképpen azt is leírja, hogy ön is hogyan vált beavatottá lépésről lépésre, hogyan ismerte meg ezeket a sütiket.
Én egy ilyen frankomán valaki vagyok, tehát én akárki akármit is mond, én akkor is azt gondolom, hogy ahogy a divatban nem lehet trónfosztani a franciákat, ahogy nem lehet megtörni a hegemóniájukat a parfümkészítésben, ugyanúgy a cukrászatban, és hát megmerem kockáztatni, hogy gasztronómiailag is, de maradjunk csak a süteményeknél, egész egyszerűen a franciák fejéről a koronát nem lehet leütni. Gondolom ez egy nemzeti sajátosságuk, hogy ez a sok hiába valóság, ez tetszik a franciáknak. És ebben jó ki is ebben a sok hiába valóságban, mert ugye ez a gyönyörködtetés, az élvezetek, tehát valahogy ez mind ilyen francia találmánynak tűnik. Na most ezek azok a receptek, ugye ezek nem saját receptjeim, mert hát én miből tudnám ezt kitalálni. Divattervezőként az ember viszonylag kevés süteményreceptet tanul meg az iskolába, hanem ezek mind olyan receptek, amik kinti barátoktól, volt kollégáktól, ismerősöktől származnak. Tehát ebbe az a buli, hogy nem azt ismerjük meg egy-két kivétellel, meg egy-két elcsent megtudott recept kivételével, ami mondjuk a Maximból van, vagy a Moulin Rouge-ból van, vagy a Café de la Paix cukrászaitól, tehát egy-két ilyen apróság, de azok is könnyebbek. Viszont ezek olyan sütemények, mint ahogy nálunk is, mit tudom én, a magyar édesanyák vagy háziasszonyok sütnek egy túrós batyut, vagy egy túrós lepényt, vagy almás tésztát, vagy valami hasonlót, ami tipikusan mondjuk magyar sütemény, de a túrósok mindenképpen. Ez ugyanúgy a francia mamák a gyereknek gyorsan csinálnak egy-egy ilyen őszi barackosat, vagy otthon a tegnapi croissantból gyorsan egy kis mandula krémet öntenek rá, mint ahogy mi egy vanília krémet öntenénk rá. Tehát, hogy ebbe pont az a pláne, hogy igazából ez egy ilyen gyakorlatilag tapasztalatcsere, mert hogy most így a magyar háziasszonyok hozzájuthattak a francia háziasszonyok receptjeihez, és szerintem ez tök jó.
Hát, és egy kicsit úgy érezhetik, hogy bepillantást nyernek a francia uralkodók udvaraiba, vagy az asztalára, mert hát egy kicsit a francia történelem is ott van ezeket. A történeteket tudta, vagy most utána nézett?
Nem, szívesen kelteném azt a látszatot magamról, hogy egy két lábon járó lexikon vagyok, meg a Britannica enciklopédia szerelem gyereke, de hát sajnos ez nem így van. Mondjuk speciál a bourbon tortát, azt oké, tudtam, mert azt nagyon sokat csináltam, mert a családban a gyerekek kedvence ez a bourbon torta, úgyhogy ezt gyakorlatilag minden évben minimum 6-szor, 8-szor meg kell csinálni, úgyhogy mindig kell lefagyasztva lenni gesztenyének is, mert az meg nyáron nem kapható. Na mindegy is, szóval, hogy a többi tortáknál, meg süteményeknél, igen, rákerestem, és megnéztem, hogy tulajdonképpen mi is az eredete, honnan is származik, és hogyha találtam valami érdekességet, akkor azt leírtam a könyvben, mert gondoltam, hogy ha nekem érdekes, akkor biztos másnak is.
Mesélne egy picit az édességhez fűződő viszonyáról, mert elég varázslatos, hogy elindul a könyv, és tulajdonképpen a pályája egy bizonyos szakaszára is rálátunk.
Az az igazság, hogy én gyerekkorban nem voltam rászoktatva az édességre. Mert ugye akkoriban még nem is volt olyan, mondjuk a fogorvoslás, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, de a lényeg az, hogy az én szüleimnek valahogyan ez az édesség, meg a cukor, meg a romló fogak valahogy ez így összekapcsolódott. Azt gondolták, hogy hát ha az én fogaimat jobban meg lehet azzal óvni, hogy hát nagyon kevés édességet eszem, és utána is fogat kell mosni, stb. De emiatt, vagy nem tudom, hogy egyébként is így lett volna. Én különösebben nem voltam édes szájú, meg nem voltam édes párti. Kicsit el is tértem az átlag gyerektől, de nem nagyon izgattak az édes dolgok. És aztán ez valamelyest változott, mit tudom én, gimibe vagy egyetemen, de hogy úgy igazából nekem az nem jutott az eszembe, hogy hát akkor most menjünk el a cukrászdába, és akkor vegyünk 3 szelet süteményt, és akkor azt most befaljuk. És amikor elkerültem Franciaországba, akkor hát nagyon nehéz körülmények között voltunk, mert ugye a mi munkánkat azt úgy kell elképzelni, biztosan sokan látták az Ördög Prádát visel című filmet. Na hát valami hasonlót kell elképzelni, akkoriban a divatházaknál dolgozó asszisztensek úgy dolgoztak, hogy mentek reggel 9-re, és akkor este 9-kor még intéznivalót adott nekik a főnökük. Tehát nem volt ilyen demokrácia, meg hogy akkor ebédszünet, meg reggeli szünet. Tehát egészen más volt a foglalkoztatottság, meg ugye külföldiek voltunk, hát hol mertünk volna mi mondani valamit, hogy akkor most megyek ebédelni, vagy nem tudom én, elnézést kérek. Hát ez föl sem merült. És akkor a kollégák, láttam, hogy a fiókjaikban mindig volt valami édesség. Keks, apró süti, ilyen ez, olyan az. Hát mondtam, hogy nem mennek valami rendes ételt, és mondták, hogy hát drága, hát ez nem úgy van, hogy mi itten ebédelgetünk, hát ez valami gyorsan menet közben bekapunk, és akkor az szaladunk vele. És egyébként pedig volt egy csomó tilos dolog, tehát ma ez már elképzelhetetlen lenne, mert mindenki föllázadna a személyiségi jogait dobolva, követelve, de képzelj el, hogy akkoriban olyanokat, hogy hagyma, fokhagyma, tehát nem is lehetett enni. Tehát tilos volt. Adtak egy papírt róla, hogy miután mi vendégtérben is tartózkodunk a divatház vendégeivel, ilyen szagló ételeket tilos volt fogyasztani. Pénteken este, vagy szombaton reggel, és akkor az hétfőig kitisztult. Nem lehetett dohányozni, semmit sem lehetett csinálni. És akkor egyedül mondták, hogy azért eszik ezt keksz, mint ebben van egy kis energia gyorsan, és akkor ez tart valameddig, és akkor majd este otthon esznek rendes kaját, de hogy napközben erre nincs lehetőség. És akkor így szépen fokozatosan én is elkekszezgettem, meg elsütizgettem, aztán valahogy így ott ragadtam a süteményeknél. Jó, hát azért én szeretem a süteményeket, persze, de azért az étkezéseim javarésze az nem süteményből áll.
Az fontos, hogy a receptek, a nagyon szép fotók, az ételeírások, a hozzávalók mellett, például a regényéből 3 fontos részletet itt találunk. Azért ez egy rendhagyó ötlet.
Talán kevesen írnak a bestseller szerzők közül süteményes vagy szakácskönyvet is. Talán lehet, hogy ezért. Amúgy mondom, ez a része is például abszolút a Lilinek, a Muráti Lilinek volt a gondolata, hogy nyilván eljut ez a könyv olyan emberek kezébe is, akik azt a könyvet nem olvasták, és nem a reklám vagy a promóció miatt, hanem hogy egész egyszerűen a sütemények keletkezésének a körülményeihez nagyon jó útmutatás, vagy nagyon jól flashback-kel ilyen szempontból a könyv erre a történelmi időre.
Említene olyan süteményt, amiről, hogyha elkezdi készíteni, vagy hogyha csak megérzi az ízét, hogy eszébe jut a pályájának ez az időszaka, vagy egy momentum, mert hát a recepteket olvasva azért a kis bevezető szövegekben nagyon izgalmas képeket kapunk erről a világról.
Hát nézem, egy van, ami minden alkalommal behunyom a szemem, és ott ülök a Café de la Peterasán. Ez pedig a piros gyümölcsös rolád mascarpone és chantilly krémmel. Ugyanis, hogyha egy kedvencet kéne választanom, akkor ezt választanám ebből a könyvből én. És hát ez valami fantasztikus volt, és nagyon nehezen is szereztem meg a receptjét, de hogyha valami, akkor ez a sütemény, ez Párizs. Először is nagyon boldog voltam, akkor az összes nehézsége ellenére, 27-28 éves voltam akkor, tehát nagyon boldog voltam, mert ott voltam, amire vágytam. Kikerültem egy olyan országból, ami csak hátráltatott, úgy éreztem, és tudatába kerültem annak, hogy lehetőségem van a leges-leges legnagyobbaktól megtanulni azt, amire igazán vágyom. És mindig az a délután, ez talán egy pár hónappal a megérkezésem után volt, amikor már egy picit úgy megmelegedtem, és persze ki voltunk, mint a liba, mert, mint ahogy mondtam, rengeteget dolgoztattak bennünket, és még ráadásul csúnyán is beszéltek velünk, de ez mindegy is nem érdekes. És egyszer egy ilyen, talán vasárnap délután volt, és akkor úgy elindultam, csak úgy céltalanul, végigmentem az Avenue Montaigne-en, befordult a Champs-Élysées Caféről, és nem volt sok pénzem, és én akkor azt mondtam, hogy hát én most meghívom magam, és én most megünneplem ezt, és én egy ilyen méregdrága kávéházba be fogok ülni, és eszem egy baromi finomat, és én iszom egy Café Parisient, és én most úgy fogok csinálni, mint a franciák ott a teraszon. És akkor leültem, és akkor találkoztam ezzel a süteménnyel, ezt választottam, ezt kértem, megittem a kávémat, ott ültem egy órát, és én akkor annyira boldog voltam, úgy emlékszem erre az állapotra, én annyira boldog voltam, hogy a föld kerekségen nem volt ember, akivel cseréltem volna, mondom, az összes nehézsége ellenére. Hát ez is bizonyítja, hogy a boldogság relatív.
Nárai Tamással beszélgettünk Utolsó reggeli Párizsban kedvenc francia sütemény receptjeim című szakácskönyvéről, amit a Book kiadó jelentetett meg, és figyelmükbe ajánlom a Book kiadó YouTube csatornáján Nárai Tamás Süss velem című magazin műsorát is. Most hírek, azután sütemények még, de cukormentesen.